Hogyha jól tudom, akkor ez úgy működik ugye a nemzetközi jogunkban, hogy a jogi személyeknél, hogy a bejegyzés vagy székhely szerinti országnak a jogát szokták ugye az irányadónak tekinteni. Ilyenkor az Európai Uniós Bíróság annak a jognak az alkalmazását vagy fórumnak az eljárását szoktak kikötni. Javítson ki, hogyha tévedek, de hogy miért is van az, hogy most végül itt ebben a Booking.com-mal szemben folytatott ügyben úgy döntött az EU, hogy igen, a szerződő fél államában is a fórum elé lehet vinni az adott eseteket.
Ez egy sokkal bonyolultabb kérdés, mert a nemzetközi elemeket is magukba hordozó szerződések, tehát amikor a szerződő felek különböző államokban találhatóak, ezeknek a szerződésekből, vagy ezekből a jogvitákból akadó helyzeteknek a feloldására elég bonyolult mechanizmusok működnek a nemzetközi jogban. Tehát itt ebben a konkrét esetben egyébként, tehát a szerződésből fakadó károknak a megtérítésére főszabályként a szerződés kötés helye szerinti bíróságnak lenne joghatósága, és ennek azért van különösen nagy jelentősége, mert ahogy a bevezetőben is mondta, hogy az üzleti életnek is ugye egyre több része szegmense vándorol az online térbe, és ahogy mondta, egyre több olyan piaci szereplő van az online térbe, akik nem rendelkeznek az ott országban fizikai jelenléttel. Tehát mondjuk egy nagyon online platformról, ha beszélünk, Bookingról, Amazonról, például Airbnb-ről, ugye ezeknek a vállalatoknak nem kell ahhoz fizikai jelenléttel rendelkezniük Magyarországon, hogy a bűzített feleknek, tehát olyan cégeknek nincsen a szolgáltatás, akik rajtuk keresztül kívánnak fogyasztóknak eladni. Magyar szállásadókról beszélünk itt, vagy ugye, hogyha egy Amazonon egy magyar vállalat értékesít terméket, akkor ugye piactérről beszélünk, és piactéren kiadó magyar cégekről. Tehát ha ilyen magyar vállalkozások keverednek ilyen Magyarországon fizikai jelenléttel nem rendelkező nagy online szolgáltatókkal, akkor bizony abban a nehézségbe ütközhetnek, hogy ezeket a vállalatokat, vagy eddig ütközhettek, ezeket a vállalatokat ezen vállalatok székhelye szerint illetékes bíróságok előtt kellene, mert a szerződéskötésnek a helye esetében ugye ezek a cégek ki szokták kötni a saját székhelyük szerint a bíróságok illetékességét. Ezt töri most át az Európai Bíróság nagyon helyesen és konkretizálja, amennyiben ez nem pusztán egy szerződéses jogvita, hanem további jogszabályoknak a sérelmét is meg lehet állapítani, pont mint esetünkben a gazdasági versenyhivatal által alkalmazott versenyjogot vagy fogyasztóvédelmi jogot, akkor emiatt a többlet elem miatt, hogy ez nem pusztán egy szerződéses vita, hanem egy versenyjogsértésből, vagy egy fogyasztóvédelmi szabálynak a megsértéséből fakadó kárhelyzet, akkor bejön egy újabb ilyen nemzetközi jogválasztási kritérium, ez pedig a kár bekövetkezésének a helye bírósága, ami adott esetben tehát lehet Magyarország is. Ehhez még egyszer az a többet követelnénk kell, hogy a szerződéses kapcsolat során a vitának legyen valamilyen többet jogszabályi sérelmi elme is. Adott esetben mondjuk, hogy arra lehessen visszavezetni mondjuk például a platformnak az egyoldalú szerződés módosítását, hogy mondjuk erőfölényben van. Erőfölényt érez, amit megtéveszti a rajta keresztül szolgáltatás nyújtó magyar KKV.
Arról van itt szó, hogy itt olyan károkozások esetében lehet érvényesíteni ugye a magyar bíróság előtt ugye az igényeket, hogyha a szerződésen túl okozták a kárt, igaz? Jól értettem akkor.
Igen, tehát nyilván van egy szerződéses jogviszony a felek között, nyilván ez a feltétele annak, hogy ők üzleti kapcsolatban lehessenek, de valahogyan azt tud mondani, hogy ez, ami bekövetkezett az ő viszonyukba, az bizony egy többlet jogszabályi követelmény is ütködik, tehát mondjuk adott esetben egy megtévesztés, vagy mondjuk egy monopól helyzettel való visszaélés az, ami emögött mondjuk az egyoldalú szerződés módosítás mondjuk felsejlik. Azért ilyen elég gyakran szokott ám fordulni az online térben, hogy ezek a platformok egyoldalán belenyúlnak szerződéses kitételekbe.
És egyébként volt korábbi olyan eset, amikor például mondjuk Magyarország esetében, amikor ilyen helyzet állt fönt, viszont akkor még nem lehetett tudni, hogy akkor most a magyar bíróság eljárhat-e, és mondjuk például egy magyar KKV-nak, teszem azt mondjuk Írországba kellett elmennie, ahol zömében be van jegyezve nagyon sok tech óriás itt Európában?
Igen, én azt gondolom, hogy voltak ilyen ügyek, és két nehézséggel is kell itt rendesülni. Az egyik az most megoldódni látszik, tehát az olyan helyzetekben, ahol tényleg a platformnak a utána megállapítható, vagy mondjuk egy ilyen platformnak a megtévesztése egy ilyen rajta keresztül szolgáltatást nyújtó, azt szemben megállapítható. Ezekben az esetekben jelentős könnyítés, hogy az adott cég KKV sérelmet szembevesz Írországba előtt is ezek a kártérítési perek. A másik nehézség ott, hogy magának a ilyen esetekben a kártérítésnek, a kárigényérvényesítés, az nem szokott eszébe jutni a cégeknek. Tehát ezt most konkrét ügyeket kérdezett, hogy tudjak ilyet mondani. Hát néhány évvel ezelőtt azért a versenyhivatal elég sok energiát szentelt annak, hogy az úgynevezett legnagyobb kedvezmény elvét az online szolgáltatás nyújtás kapcsán hát keretek közé szorítsa. Ugye ez arról szól, hogy elég észrevett ugye az online ételrendelő alkalmazások. Tehát például volt ugye a versenyhivatalnak az egyik ilyen nagy szereplővel szemben, amely az éttermektől elvárta, hogy ha más platformon kedvezőbben kínálta az étterem az árait, akkor ezt a kedvezményt adja meg ennek az egyébként jelentős ételkiszállító platformnak is. Na most ez például egy olyan szituáció, amelyet, hogyha a platform, mint a jelentős szereplő egy oldalon lesz az étteremnek a torkán nyomni, akkor ebből azért fakaszthat a károt. Tehát igen, most bele lehet gondolni például abba, hogy az étterem nyilván a saját oldalán szeretné mondjuk lehet kedvezőben adni azt az adott ételt. Tehát úgyis logikus is, nem, hogy étterem a saját oldalán kevesebb költséggel szembesül, mint amikor egy nagy ételkiszállító platform oldalán kínálja a menüt, mert hogy akkor ki kell termelni nyilván a jutalékát is a platformnak. És ez a legnagyobb kedvezmény elve, ez ugye azt is kizárja, hogy az étterem a saját oldalán kedvezőben kínáljon. Ebből azért fakadhattak adott esetben károk, vagy keletkezhettek ebből fogalma a hátrányok, amelyeknek a megtérítése felmerül. Nem nagyon van benne ez a magyar cégkultúrában, hogy ilyen szempontból is gondolkodjanak a vállalatok, de hozzá kell tenni, azért kereskedni mindig költséges és hosszadalmas. Tehát nyilván ez is benne van, hogy a lehetőséget kell, nem biztos, hogy mindenki élni tud pénzügyi lehetőségeihez mérte.
A gazdasági versenyhivatal elnök helyettesét, a versenytanács elnökét Tóth Anderest hallották. Pesszimista forgatókönyvvel rukkolt elő az Ausztrál Teniszszövetség elnöke. Craig Tiley szerint 5 évbe is beletelik, amíg utolérik magukat pénzügyileg, hitelfelvételre is szükségük lesz. A Szigetország egyébként a jelenlegi tervek szerint meg tudja rendezni az első Grand Slam tornát február 8-ától legalábbis a stadionok 25%-os kihasználtsága mellett. Azonban a buborék rendszer megteremtése rengeteg pénzt emészt fel, ezt mondta nekünk nyilatkozó sportközgazdász. Az Australian Open szervezői még szerencsések is abban a tekintetben, hogy az év elején le tudták bonyolítani normál körülmények között, idén legalábbis ezt a versenyt. Szabados Gábort Imre Lőrinc faggatta.
Az Ausztrál Tenisz Szövetség elnöke azt nyilatkozta, hogy legalább 5 évre lesz szükségük ahhoz, hogy pénzügyileg utolérjék magukat, ezután a hányattatott év után, és ugye, hogyha Ausztrália és tenisz, akkor ide kapcsolódik, hogy meg fogják egyébként majd rendezni az Australian Open-t, ezt szokta nyitni mindig a tenisz évadot, február 8-án kezdődik majd, tehát nem is tudom, nagyjából ilyen 30 éve mindig január közepétől január végéig tartott, de most a koronavírus miatt egy kicsit csúszni fog a nyitány, de térjünk vissza itt a kezdeti ponthoz, azért ez az 5 év, ami kell ahhoz, hogy utolérjék magukat, meglehetősen soknak tűnik, még akkor is, hogyha azért tudjuk, mennyire megrázta a szövetségeket a koronavírus válság, de talán ez kicsit nagy szám, amit az elnök úr mondott.
Valóban lehet, hogy ez az úgynevezett worst case scenario, tehát a legrosszabb forgatókönyv, amit ő elmondott, hogy azért olyasmire készítse fel a hallgatóságát, aminél azért lehet, hogy a valóság az jobb lesz. Ugyanakkor egyáltalán nem irreális az, amit mond, mert egyrészt ugye a mostani versenynek a többletköltségei és a hiányzó bevételei, hiszen ugye nem lehetnek olyan számban nézők, mint korábban, ha egyáltalán lehetnek majd nézők, jelenleg ugye úgy néz ki, hogy korlátozott számban, de lehetnek, viszont nyilvánvalóan nagyon komoly pluszkiadásokat okoz a versenyzők megfelelő elkülönítése és egyáltalán az egészségügyi szabályoknak megfelelő lebonyolítás.
Úgymond ez a buborékrendszernek a megvalósítása?
Pontosan, tehát ez nagyon komoly pluszköltséget fog jelenteni. Tehát emiatt ez a mostani torna valószínűleg komoly veszteséget fog okozni, tehát ilyen értelemben a tartalékaikhoz kell hozzányúlni. Ráadásul ugye bár ez a Grand Slam torna az Ausztrál Tenisz Szövetségnek ugye nyilvánvalóan a legnagyobb projektje és a bevételei kiadásai leginkább ettől függenek, de azért az Ausztrál Tenisz egyéb területein is vannak feladataik, és ott is ugye csökkentek a bevételeik, viszont növekednek a költségeik. Tehát ilyen értelemben a tartalékaikat nagyon komoly módon fel kell élni ebben az időszakban, és valószínűleg itt arra is vonatkozik ez az 5 éves tervezés, hogy mikor tud helyreállni az a helyzet, amikor ugyanazt a tartalékszintet és ugyanazt az egyenleget elérik, amint most vannak. Ráadásul ugye azt is felvetették, hogy lehet, hogy hitelfelvételre is szükségük lesz ahhoz, hogy finanszírozni tudják a megfelelő működést, akkor meg nyilván beleérthető ebbe a helyzetbe az is, amikorra a hitelt véglegesen kifizetik. Tehát megint csak, mire elérik azt a pénzügyi állapotot adósságállományban, tartalékban és mindenféle egyéb mutatóban, amin a vírus előtt voltak.
Egy sportági szövetségnél mennyire nevezhetjük meghökkentőnek azt, hogy hitelt vesznek fel egyáltalán, ők kitől tudnak hitelt felvenni, vagy vannak erre bevált, korábban látott modellek?
Ők is egy ugyanolyan gazdálkodó szervezet, mint bárki más. Tehát önmagában a hitelfelvétel az nem jelent valamiféle gazdasági problémát. A legjobb anyagi helyzetben lévő cégek is vesznek fel hitelt, mert mondjuk egy adott projekt finanszírozásához az jobb megoldás, mint máshonnan elvonni tartalékokat vagy erőforrásokat, tehát ez még önmagában nem jelent problémát. Nyilván itt nem egy ilyen beruházás jellegű projektet kell finanszírozni, hanem a tartalékok megrendülése miatt lehet erre szükség. Ugyanúgy tudnak ők is hitelt felvenni, mint bárki más, tehát valamilyen bankhoz kell fordulni. Nyilván itt elképzelhető az, hogy akár mondjuk valamilyen állami közbenjárásra, vagy bármilyen módon, akár ha mondjuk van olyan szponzoruk, olyan bank, akkor tudnak azért a normál cégeknél kedvezményesebb módon hitelhez jutni. Ezt természetesen ők tudják, hogy milyen lehetőségeik vannak, de alapvetően maga az eljárás, és nyilván az egésznek a pénzügyi lebonyolítása az ugyanolyan, mint bármely más cég vagy gazdálkodó szervezet részére. Itt azt kell természetesen nagyon komolyan átgondolni, hogy a jövőben milyen bevételei, kiadásaik lehetnek, hogy ezt hogyan tudják finanszírozni, csak ugye most éppen ez a legnehezebb, ezt a fajta pénzügyi tervezést megejteni, hiszen nem tudhatjuk, hogy mikorra ér véget a járvány, és a gazdasági válság, amit a járvány elindított, az hogyan, milyen mértékben, milyen mélységben fogja érinteni az egyes iparágokat.
Ilyenkor egy adott ország szövetsége meddig tud támaszkodni, vagy meddig tud várni segítséget az egész globális nemzetközi szövetségtől, vagy azért az látható, hogy most másféle példát mondok, de ahogy mondjuk egy adott ország központi költségvetése is apad, ugye úgy apad az önkormányzatok költségvetése is, szóval a sportban is ez van-e, hogy a nagy ernyő szervezet is megroppan, meg a kisebb tagszervezetek is.
Gyakorlatilag most valóban azt látjuk, hogy igazából nem tud kihez fordulni egy szövetség, mert bárhova fordul, ugyanazokat a problémákat látja, amivel ő maga is küzd. A teniszben ráadásul ugye egy külön probléma, hogy messze nem olyan egységes az egész sportágnak a nemzetközi irányítása, mint amilyen mondjuk a legtöbb sportágban, hogy van egy nemzetközi szövetség, és akkor az rendezi, az is az all szövetségei, konfederációi rendezik a versenyeket. Tehát a teniszben ugye legalább három nagy világszövetség van, ugye a nemzetközi szövetség az ITF mellett ott van az ATP és a WTA, ugye a férfi és a női játékosoknak a szövetség, a különböző tornák azok ugye el vannak osztva e között a három szövetség között, tehát egyáltalán nem olyan triviális itt a helyzet, és hát ugye gyakorlatilag a tenisz is szinte teljesen felszámolódott a vírus időszak alatt. Abban még kifejezetten szerencsésnek mondható az Ausztrál Szövetség, hogy ők legalább a 2020-as versenyüket még éppen meg tudták rendezni a vírus járvány előtt normális körülmények között, de ugye a Roland Garros és a US Open is már teljesen más körülmények között lett megrendezve, Wimbledon meg egyáltalán nem. Tehát azért látszik az, hogy nem egyszerű a helyzet, és hát ugye az ATP és WTA tornák közül is rengeteg elmaradt, tehát igazából nem nagyon tud sportágon belül hova fordulni az Ausztrál Szövetség. Azt tudja megtenni, hogy tényleg a saját működését minél inkább racionalizálja, és megpróbálja részben a tartalékai részben valamilyen minél kedvezőbb hitelkonstrukció felhasználásával átvészelni ezt az időszakot.
Az elmúlt percekben Szabados Gábor sportközgazdást hallották. Zenélünk, 10:30-kor pedig rövid hírekkel zárjuk a reggeli monitor, de érdemes lesz velünk maradni, hiszen jön majd a könyvenutazom.hu a következő fél.